Negyedik fejezet. A palotából kilépve utat kellett törniük a fórumon kavargó tömegenet. A boros kancsókat szorongató fiatal emberek hangos csapatai között családok tolongtak, mert mindenki a Circus Maximus felé tartott, hogy jó helyet szerezzenek maguknak a mai versenyre. Az izgatott sokaságon áttörve a két centurió az egyik sarki kocsma felé vette az útját. Csak most kezdett felduzzadni a kocsisok és az éjszakai kapusok szokásos délelőtti özöne, nehogy fáradt és immár kapatos emberek hazafelé tántorogtak, hogy ágyba bújjanak. Magro odahívta a csapost. Mit adtatok, uram? Kérdezte a menyétszerű fiatalember udvariassan, miközben az egyenruhákon végig pillantva felmérte, mekkora borra valóra számíthat a két centuriótól.
Egy korsóval a legolcsóbb borodból és két kupát,
felelte Makro kurtán.
Milyen gyorsan csak lehet.
A rendelést azonnal, a kiszolgálást serényen, mosolygott a csapos. Ez a mottunk.
Szép,
pillantott rá Makro.
De még serényebb lennél, ha elhagynád a mottót.
Nos, igen, azt hiszem. A csapos elsietett, így Makro ismét a barátja felé fordíthatta a figyelmét. Kato a fórumon tolongó tömeg fölött átpillantva a Palatinus dombon álló komor palotát nézte. Egy szót sem szólt, amióta elhagyták a prokurátor irodáját, és most is némán ücsörgött.
Fel a fejjel, fiú!
Veregette meg Makro a fiatalember kezét.
Vár hozzák a bort!
Kato a barátja felé fordult. Nem kaptam kinevezést, csak nem teljesen elfogyott a pénzem, és most úgy tűnik hamarosan kivégeznek. Tényleg azt hiszed, hogy az olcsó bortól jobban leszek? Makro vállat vont.
Nos, ártani biztosan nem fog. A bornak van egy olyan különös tulajdonsága, hogy jobbnak látod tőle a dolgokat.
Te már csak tudod, mormogta Kato. Annyit itt áll az elmúlt 3 hónapban, amitől egy egész hadsereg lerészegethetne. A csapos visszatért, letett 2 számoszi serleget a durván összehácsolt asztalra, teletöltötte őket olcsó borral, majd melléjük helyezte a korsót. Hallottatok a híreket? A 2 centurió hosszús tekintettel fordult a csapos felé, világosan tudtára hozva, hogy fogja be a száját és gyorsan kotrodjon vissza a pult mögé. A csapos azonban nem volt hajlandó ilyen könnyen lemondani a borra valóról, ezért neki támaszkodott a kocsma 3 felső szintjét tartó oszlopok egyikének. Porcius visszatért a városba.
Porcius?
Vonta fel a szemöldökét Makro.
Ki a csuda az a Porcius? És miért érdekeljen, hogy visszatért?
A csapos elképedve megrázta a fejét a 2 tiszta tudatlansága láttán. Ő a legjobb kocsihajtó, aki valaha is a kékek csapatában versenyzett. Ma délután ő lesz a fő műsorszám. Úgy hajtja a lovagat, mintha gyeplővel a kezében született volna. Közelebb hajolt a 2 centurióhoz. Azt mondom, ha van egy kis félretett pénzetek, hogy fogadjatok, jó esélyekkel tehettek rá.
Hagyd békén őket!
Harsant egy hang a szomszédos asztal mellől, és azt az őrt látták feléjük fordulni, akivel a palotánál találkoztak.
Porcius egy felkapaszkodott kis mitugrász! Csak hiszi magáról, hogy jó hajtó! Ha valóban olyan tehetséges lenne, akkor a zöldek csapatába versenyezne. Ne szórd el a pénzed, uram! Tedd inkább Neposzra! A zöldek csapatába versenyzik.
A Neposz! A csapos a földre köpött. Ezzel a megvető és ellenséges pillantással nézett az őrre, amit minden egyes csapat lelkes támogatója a rivális csapatok támogatóinak tartogatott. Aztán visszasétált a pulthoz, és búcsúzóul még halkan odaszólt a 2 centuriónak. Ha a Neposzra fogadtok, az olyan, mintha a csatornába szórnátok a pénzeteket.
Hallottam ám!
Üvöltötte az őr.
Fogadhajtó verseny, mormogta Kato halkan.
Ha valami elpusztíthatja a birodalmat, az a fogadhajtó verseny.
Makro oda sem figyelt rá. Az őrre szegezte a tekintetét, majd odahajolt hozzá és a vállára csapott.
Üdv, barátom,
mosolygott Makro.
Ami a versenyeket illeti, van valami értesülésed, amit hajlandó lennél megosztani a bajtársaiddal? Értesülésem?
Az őr végig pillantott a kocsma többi vendégén, de úgy tűnt, senki sem figyel rájuk.
Igen, van egy jó tanácsom a számodra. Ne fogadj arra a nyomorult Porciusra!
Megütögette az órahegyét.
Tudom, mennyi az annyi, és azt mondom, ne posz a te embered, uram! Tégy rá néhány denáriuszt, és vidám ember leszel. Most pedig, ha megbocsátasz, uram, mennem kell.
Hátratolta a székét, amelynek lábai megcsikordultak a kőpadlon, majd bizonytalanul felállt és kisétált a kocsmából, azonnal eltűnve a fórum forgatagában.
Kétlem, hogy pihenés nélkül visszajut a palotához, marmogta Kátó.
Ennek ellenére azt kívánom, bár nekem is csak ennyi gondom lenne.
Macro Kátó felé fordult, kétségbe esettem próbálva kitalálni valamit, amivel megvigasztalhatná ifjú barátját, de sosem volt valami jó az ilyesmiben.
Csak egy kis balszerencse, fiú.
Balszerencse? Kátó keserűen felnevetett.
Ez jóval több annál. Úgy értem, azok után, amin keresztül mentünk, amit Plautius tábornokért tettünk, ez a nyomorult patrícius gondoskodik arról, hogy végezzenek velem.
Erre nyugodtan fogadhatsz.
Gondoskodni fog arról, nehogy csorba essen a hírnevén, hogy milyen keményen fegyelmezi az embereit.
A császár titkára pedig támogatni fogja.
Vagy talán azt javasolja, hogy részesítsenek kegyelemben,
vetette fel Macro. Kátó barátjára nézett.
Vagy lehet, hogy mégsem.
Egyébként nem feledkeztél meg valamiről?
Ebéről?
Arról, hogy te is veszélyben vagy.
Mi lesz, ha a tábornok úgy dönt, téged is megvádol, hogy közöd van Maximus Centurio halálához?
De nem hiszem, hogy megtenni. Nincs semmi ellenem szóló bizonyíték, csak pletykák, amiket azok az idióták terjesztenek, akik képtelenek belátni, hogy az ellenség végzett vele. Tehát nem igazán aggódom emiatt. Miattad aggódom.
Zavartan elfordult, és tekintete az övére erősített pénzes erszényre tévedt.
De leginkább az aggaszt, hogy nincs pénzünk, és néhány nap múlva éhezni fogunk, ha csak nem kapjuk meg legalább a zsoldunk egy részét. Ha nem kapjuk meg, a következő hónapban, miután lejár a lakbér, az utcára kerülünk. Egy szó, mint száz, Kátó fiam, rosszul áll a szénánk.
Bizony.
Tehát a legjobb lesz, ha teszünk valamit ez ügyben.
Mégis mit?
Macro elmosolyodott és áthajolt az asztal felett.
Elmehetnénk a Circus Maximusba és élhetnénk az ötlettel, amit kaptunk.
Megőrültél? Alig maradt pénzünk, és te még azt is el akarod szórni a versenyen?
Csak az ostobák szokták elszórni a pénzt. Mi biztosra mennénk.
Nem. Túlságosan is optimista vagy. Én azonban realista vagyok. Ha fogadunk a versenyen, az olyan, mintha elszórnánk a pénzünket.
Macro az asztalra csapott, mire a serlegek megremegtek.
Ugye már Kátó? Olyan kevés pénzünk van, hogy már úgyis mindegy. Ha megfogadjuk a tanácsot, akkor jó esélyeink lesznek. Ki tudja? Ha nyerünk, talán egy ideig még nem fogunk éhezni. Hát mit veszíthetünk?
A józan eszünktől eltekintve? Macro a barátjára szegezte a tekintetét.
Csak most az egyszer bízz a sorsban. Lássuk, mi történik.
Kátó ezen eltöprengett. Macronak igaza volt. Szinte mindenét elveszítette, és úgy tűnt, hamarosan az életét is elveszik. Tehát mit számít az a kis pénz? A tábornok válasza azelőtt megérkezik Britanniából, mielőtt a házi úr számon kérhetné rajta az elmaradt lakbért. Lehet, hogy élnie kellene még egy kicsit, amíg megteheti. Rendben van, menjünk. Mire sikerült átjutniuk a Circus Maximus egyik hatalmas boltíves bejáratán, a nézőtér katonák számára fenntartott részén már csak alig néhány ülőhelye maradt. A kőpadok többségén pretoriánus őrök ültek, és épp a boros tömlőikkel foglalatoskodtak vagy fogadásokat kötöttek. Itt-ott légionáriusok eltávozást kapott, vagy Kátóhoz és Macrohoz hasonlóan új kinevezésre váró katonák kis csapatai üldögéltek. Néhány hajdani katona is akadt köztük, akiket nyugdíjaztak vagy sebesülés miatt leszereltek a hadseregből, és igyekeztek kihasználni a veteránoknak járó előjogokat. Claudius császár meglehetősen fondorlatos módon megváltoztatta az ülésrendet, így a pretoriánus őrök az impozáns császári páholy körül kaptak helyet. A szenátorokat legnagyobb bánatukra jóval távolabb helyezték, és alig fértek el a pacsorok között, ahol rabszolgáik várakoztak, hogy kis serlegekben forralt bort szolgáljanak fel nekik. Kátó jól látta mögöttük a Vesta szüzek körül kerített páholyát és az alacsonyabb rangú nemesek kevésbé tágas ülőhelyeit. Fölöttük az egyszerű polgárok zsúfolt pacsorai következtek, míg leghátul a felszabadított rabszolgák, külhoniak és az egyedülálló nők ültek.
Ez utóbbiak közül láthatóan sokan épp igyekeztek a szakmájukat gyakorolni. Makró követte a barátja tekintetét.
Felejtsd el őket! Nem engedhetjük meg magunknak! Ha csak Neposz nem teszi a dolgát!
Kátó gyorsan az előttük terpeszkedő hatalmas versenypálya felé fordult. Néhány versenybíró épp átsétált a középső térségre, míg körülöttük a rabszolgák sokasága a verseny utolsó előkészületeit végezve elgerebézte és elegyengette a homokot. A papok segédei a császári páholya szemközt álló áldozati oltárhoz gördítettek egy fehér kecskékkel teli ketrecet. Az arénában mindenütt árusok sétálgattak. Ételt, párnákat és az egyes csapatok színeire festett kendőket kínálgatva. A fogadási ügynökök is a padok között portyáztak egy-két verőlegény kíséretében, akik gondoskodtak arról, hogy a beszedett pénz biztonságban legyen. Makró nagyot nyelt, majd felállt és a legközelebbi ügynök felé indult. A nabarritott hispán jókora kötegnyi viasz táblát szorongatott, még mögötte két hatalmas termetű, marcona férfi lépkedett, akiknek testét az egykori gladiátorokra jellemző, félelmetes sebb helyek tarkították. Mindketten egy-egy pénzes ládikát cipeltek, amelyek szíjait átvetették a vállukon, a jókora furkos botjaikat pedig a kezük ügyében tartották.
Hát találjam ki,
mosolygott az ügynök, miközben alaposan végigmérte Makrót, próbálva felbecsülni, mennyi pénzre számíthat a centúriótól.
Egy aranyat teszel Porcius győzelmére. Nem.
Makró érezte, hogy zavarában elpirul. Körbe pillantott és halkan folytatta.
5 denáriuszt teszek Neposz győzelmére.
5 denáriuszt? Az ügynök csalódottnak tűnt. Gyorsan átértékelte a centúriót és kunyosan folytatta.
Biztos, hogy megengedheted magadnak ezt az összeget?
Igen, persze, hogy megengedhetem,
felelte Makró kimérten.
Ahogy ezt mondtam, 5-öt Neposzra.
Neposzra? Tudod, hogy 1 a 10-hez az esélye?
Épp erre számítok.
Nos, a te pénzed. Biztos vagy benne?
Makró összehúzta a szemöldökét.
Most akkor fogadhatok, vagy sem?
Örömmel elteszem a pénzedet. Egy pillanat, uram.
Az ügynök szétnyitotta a tábláit, és íróvesszőjével nyitott egy új bejegyzést. Halka mormogva néhány apró jelet vésett a viaszba.
5 denáriusz Neposz győzelmére. A neved?
Makró Centurio.
Makró, rendben.
Megkaphatnám az összeget? A centúrió átadta az ezüst érméket, amelyeket az ügynök beletett az egyik embere cipelte pénzes ládába. Az érmék tompán megcsörrentek a többi pénzen, az ügynök pedig oda piccentett a ládát cipelő férfinak.
A 143-as rováspálcát.
Az egykori gladiátor felemelte az oldalán lógó fém karikát, és keresgélni kezdett az apró pálcikák között, amíg meg nem találta a megfelelő számot, amit aztán kiszabadított és átadott Makrónak.
Öröm volt veled üzletet kötni,
mosolygott az ügynök Makróra.
Habár kétlem, hogy ismét találkozunk, most pedig, ha megbocsátasz...
Makró az erszényébe sülyeztette a fa pálcikát és visszasietett Kátóhoz.
Mennyit tettél Neposzra?
Épp eleget,
felelte Makró, majd a nézők feje fölött a császári páholyra mutatott.
Nézd csak, Claudius talpnyalói. Biztosan ő is úton van ide.
Mennyit?
Követelte a választ Kátó.
Úgy... 5 denáriuszt.
5 den... Makró! Hiszen az szinte minden vagyonunk.
Valójában az minden vagyonunk.
Makró bocsánat kérőn vállat vont.
Kockázatos, de 1 a 10-hez az esélye.
Tényleg?
Kérdezte Kátó fanyarul.
Miért gondolod, hogy ez jó hír? 9-szer nagyobb az esély arra, hogy veszíteni fog.
Nézd!
Szólalt meg Makró halkan.
Az emberünk biztos volt a dolgában. Ha a verseny véget ér, 50 ezüstöt nyerünk.
Köszönöm, de én is tudok számolni.
50 ezüst, ha Neposz győz.
Győzni fog. Bíz bennem. Jó érzékem van az ilyesmihez.
Kátó megrázta a fejét, és a császári páholy felé fordult. A rabszolgák épp felállítottak egy étellel és borral megrakott asztalt a császár széke mellett. Kátó még 50 lépésnyi távolságból is jól látta az egyik díszes tányérra helyezett szárnyast, amelyet mészszerűen csillogó máz borított. A látványtól csorogni kezdett a nyála, a gyomra éhesen megkordult. A páholy bejáratában felbukkantak a császár háznépének tagjai, hogy elfoglalják a helyüket. A császári emelvény melletti párnákkal kibélelt székeken maroknyi kegyelt szenátor foglalt helyet. Őket az uralkodó néhány írnoka és felszabadított rabszolgája követte, akik a páholy hátsó részében telepedtek le. Végül előtűnt a fehér haja körül arany babérkoszorút viselő Claudius, mire a Circus Maximusban összegyűlt tömeg hangosan felmorajlott, köszöntve a császárt.
Hangosabb, mint a csatazaj, gondolta Kátó. Jóval hangosabb.
A császár egy pillanatig mozdulatlanul állva sütkérezett a dicsőségben. Csak a feje ingott, azzal a jellegzetes, görcsös rángatózással, amit képtelen volt megakadályozni. Végül lassan felemelte a kezét, hogy üdvözölje alattvalóit, akik válaszul még hangosabb lármázásba kezdtek. Claudius leengedte a kezét, és az emelvényre felkapaszkodva nehézkesen lerogyott a székébe. Mikor a felesége Messalina odalépett mellé, az újongás újult erővel csapott fel. Macro odahajolt Kátóhoz és a fülébe kiabált.
Ebből, amit hallottam, fogadni mernék, hogy akadnak itt jó néhányan, akik legalább olyan jól ismerik őt, mint a férje.
Míg barátja szélesen vigyorgott, Kátó nyugtalanul körbe pillantott, megbizonyosodva, hogy senki sem hallotta a szavakat. Az ilyen nyilvános megjegyzéseket könnyen meghallhatták a besúgók, és egy kis jutalomért cserébe továbbadhatták a császári udvar kémeinek. Aztán egy éjjel az ember egyszer csak azt veszi észre, hogy egy csapat pretoriánus betörte a háza ajtaját, őt magát pedig elhurcolták, és többé senki sem hall majd felőle. Szerencsére Macro óvatlan szavait elnyelte a tömeg fülsiketítő morajlása, így Kátó kissé megnyugodhatott. Ekkor látta, amint egy egyszerű, fehér tunikát viselő szikár, sötéthajú férfi lép be a császári páholyba. Claudius mosolyogva odaintett a jövevénynek, mutatva, hogy foglaljon helyet az emelvény mellett. Kátó érezte, hogy Macro egyik kezéből tölcsért formálva a füléhez hajol, még a másik kezével a páholyra mutat.
Láttad, ki érkezett az imént?
Kátó bolintott.
Barátunk a császár titkára.
Mit gondolsz? Narcissus tudja, hogy visszatértünk Rómába?
Ha még nem tudja, hamarosan úgyis értesül róla.
Akkor bajba vagyunk. Ez a nyomorult beszélte rá Plautius tábornokot, hogy tizedelje meg a kohorszunkat.
Én is jól emlékszem. Nem lesz túl boldog, ha megtudja, hogy még mindig életben vagyok. Miközben a tömeg fölött átpillantva Narcissus felé nézett, Kátó érezte, hogy rátör a félelem. Nem sokan menekülhettek a császár titkos rendőrségének vezetője elől, aki intézkedett, kiket vegyen Claudius a párt fogásába, és elhárított minden veszélyt, ami az uralkodót fenyegette. Ha Narcissus tudta, hogy Kátó városban van, akkor gondoskodni fog arról, hogy a lehető leggyorsabban elvarják a szálakat, amire valószínűleg a Mamertinus börtön egy eldugott cellájában kerítenek sort. Ennek ellenére neki és Macronak kivételes lehetőségük adódott, hogy kikerüljenek Narcissus éber figyelme alól. Ám ebben a pillanatban a császár titkára végig pillantott a tömegen, és mielőtt Kátó bármit is tehetett volna, Narcissus tekintete megállapodott a két centúrión. Kátó érezte, hogy az erejében megfagy a vér. Aztán egy pillanat múlva lekuporodott, eltűnve Narcissus szeme elől.
A fenébe, marmogta Kátó. A fenébe, a fenébe, a fenébe.
Macro megrémült, amikor látta, hogy barátja arc kifejezése hirtelen megváltozik, és gyorsan lekuporodott mellé.
Mi a baj?
Meglátott minket. Narcissus észrevett engem.
Ostobaság! Hogy láthatott volna meg téged? Csak két arc vagyunk a tömegben. Lehetetlen, hogy...
Én mondom, felismert engem.
Kátó szinte már érezte, hogy a Narcissus küldte pretoriánus gárdisták megragadják. Bármelyik pillanatban körülvehetik. Macro lassan kiegyenesedett, és a császári páholy felé pillantott, majd visszahúzódott a barátja mellé.
Még csak nem is ebbe az irányba néz. A császárral cseverészik. Ez minden. Biztosan nem vett észre. Nyugodj meg!
Az éjjelzés hamarosan elhalt, amint a papok hozzáfogtak az aznapi versenyeket megnyitó áldozati szertartáshoz. Két segítő elővonszolta az egyik fehér kecske gidát a ketrecből, a lábainál fogva az oltárhoz cipelték, majd a csillogó márványra szorították a vonagló állatot. A főpap kántálását épp csak hallani lehetett, hogy Jupiter, a legfőbb és legnagyobb isten áldását kérte Claudius császára és a családjára, a szenátusra és Róma népére, valamint a fogadhajtókra. Aztán a mekegő kecske fölé emelte görbe kését, és egy pillanatig mozdulatlanul állt, mielőtt lesújtott volna. A napfény megcsillant a pengén, aztán a távoli mekegés hirtelen elhallgatott, a papa tetem fölé hajolt és felhasította a kecske hasát. Végül felemelte az állat máját, ami bíborvörösen csillogott a hideg levegőben.
Majd közelebbről is szemügyre vette a szervet, és odahívta egyik társát, aki szintén megszemlélte a májat. Utána a két pap megvitatta a látottakat. A főpap hirtelen ismét a magasba emelte a májat, kinyilvánítva, hogy Jupiter elfogadta az áldozatot, ezért a versenyek kezdetüket vehetik. A nézősereg megkönnyebbülten felmorajlott. Mákról a térdére csapott, és úgy vigyorgott, mint egy kisfiú. A szenátorok igyekeztek a lehető legrövidebbre fogni magasztos beszédeiket, amelyekben a szokásos szóvirágokkal köszönetet mondtak a versenyek patronusainak, jelen esetben magának Claudiusnak. A császár türelmetlenül mocorgott, próbálta elkapni a szónokok tekintetét, gyors intéssel jelezve nekik, hogy igyekezzenek. A tömeg minden egyes beszédet udvariasan megéjenzett, majd amint az utolsó szónok is lesétált a középen magasló emelvényről, a nézők várakozva nyújtogatták a nyakukat. Minden szem a cirkusz végében nyíló kapuk soraira szegeződött. Pillanatnyi néma várakozás után hangos kürtszó harsant, a kapuk pedig kitárultak, felfedve az épület mélyébe vezető, sötét folyosókat. Az árnyékok között mozgolódás látszott, aztán a fogatok előtörtek a sötétségből, kigördülve a cirkusz Maximus homokjára. A nézők izgatott üvöltés közepette felugrottak, majd a hangzavar lassacskán az egyes csapatok támogatóinak kántálásába és a riválisok durva szidalmazásába csapott át. Úgy tűnt, a pretoriánusok többsége a kékeket támogatja, és hangosan kiáltozták Porcius nevét, ahogy a hajtó elvezette a csapatát a császári páholy előtt tisztelegve Claudiusnak.
Jobb lesz, ha veszít a kurafi,
szólalt meg Macro halkan, majd a nyugtalanul körbenézett és mély lélegzetet vett.
Gyerünk, Porcius!
Kátov a szemöldökét felvonva pillantott a barátjára, aki vállat vont.
Csak igyekszem beilleszkedni. Semmi értelme verekedést provokálni.
A csapatok megtettek egy kört a pályán, majd felsorakoztak a császár előtt. A csapattagok a szekerek köré gyűltek, elvégezték az utolsó beállításokat a lószerszámokon, és tettek még egy kis zsírt a keréktengelyekre. A hajtók ellenőrizték a gyeplőket, és megbizonyosodtak arról, hogy borotva éles késük biztosan pihene a tokjában. Mindegyikük a saját csapatának színében pompázó rövid, újatlan tunikát viselt, és könnyű lábszár védőjét is ugyanilyen színűre festették. Macro Neposzra szegezte a tekintetét. A zöld tunikát viselő szikár, barna bőrű hajtó feszesen, mozdulatlanul ácsorgott. Talán feszessebben, mint ahogy az Macronak kedvére való lett volna. Úgy tűnt, mintha túlságosan is félne megmozdulni. De lehet, hogy egyszerűen csak kötélből vannak az idegei.
Jobban jár, ha így van.
Miután az előkészületek befejeződtek, a csapatok tagjai kivonultak a pályáról, a hajtók pedig megragadták a gyeplőket, visszafogva a lovakat. Az állatokat arra nevelték, hogy egyszerre kezdjenek vágtatni, és szájukat nyitogatva idegesen mocorogtak, miközben hatalmas mellkasuk fel alá hullámzott. Kátó egy pillanatra elfeledkezett a gondokról, és a pad szélére csúszva a négy fogatot nézte, amelyek feszülten várták, hogy megkezdessék a versenyt. A császár odabiccentett a verseny vezetőjének, mire az fellépett a császári páholya a szemközti emelvényre. Egy kis zászlót tartott a kezében, amit óvatosan kibontott és a kezét kinyújtva a magasba emelt. A cirkuszban összegyűlt több tízezer ember mindegyike őt nézte. Az alászálló csendben csak a lovak horkantásait lehetett hallani. A férfi megvárta, amíg a fogatok olyannyira egy vonalba kerülnek, amennyire csak lehet, majd gyors mozdulattal leengedte a kezét. A zászló lobogva suhant alá, a tömeg pedig azonnal felmorajlott. A hajtók előre csaptak a gyeplőkkel, mire a lovak húzni kezdték a szekereket, patáikkal homokot szórva szerteszét. A verseny elkezdődött. Porciusnak hírnevéhez méltón sikerült kicsit több erőt kicsalogatni a lovaiból, így az első szakaszon orhosznyi előnyre tett szert. Mikor a versenyzők porfelhőt kavarva befordultak az első kanyarba, a kék fogat épp csak a többi előtt járt. A szekerek oldalra fordultak és eltűntek Kátó szeme elől. A körülötte ülők elcsendesedtek, miközben a kanyar túloldala felé fordultak, feszülten várva, hogy a szekerek ismét felbukkanjanak. A homok hirtelen felkavarodott, és egy pillanattal később előtűnt az első fogat. A pretoriánusok felpattantak örömükben, és Porciust biztatva kiabálni kezdtek. Neposz közvetlenül Porcius mögött járt, Macro pedig alig tudta visszafogni örömteli kiáltását, amiért a zöld fogat nagyon is versenyben volt. Neposz elszántan csapkodott a gyeplővel, miközben a császári páholy előtt végig vágtatva a pálya külső része felé irányította lovait.
Lassacskán közelebb ért Porciushoz, és kezdett a kék fogat mellé kerülni. Porcius a veszély láttán gyorsan megrángatta a gyeplőt, és riválisa elé vágott. A zöldek hívei felháborodott kiáltást hallattak, Makro pedig keményen ökölbe szorította a kezét, és sikerült csendben maradnia. A mellette ülő Kátó egyszerűen rosszul lett, amikor látta, hogy az ember, aki kevéske megmaradt pénzük sorsát hordozta, keményen meghúzza a gyeplőt. Ám Neposz ekkor váratlanul balra kanyarodott a pálya közepe felé. Porcius rosszul ítélte meg ellenfele mesterkedését, így lovai kiestek a ritmusból, miközben a kék hajtó ismét a megfelelő irányba fordította őket. De már túl késő volt. Neposz áthajolt szekere előső peremén, és a gyeplőszárakat áldázul csattogtatva a lovait biztatta. A lovak előre lendültek, el a kék fogat mellett átvéve a vezetést. Kátót átjárta az öröm, ám erejét megfeszítve küzdött, hogy ezt nem utassa ki.
Igen,
csapott Makro a levegőbe, majd rémülten körbe pillantott. A kardisták közül néhányan döbbenten néztek rá, de nyomban vissza is fordultak a verseny felé.
Vigyázz, mormogta Kátó. Azaz érzésem, nem barátok között vagyunk.
Neposz az élen vágtatva befordult a kanyarba, ismét eltűnve szem elől. Egy pillanattal később a kék fogat is követte. Az élen vágtatók és a másik két fogat között már egy kisebb rés nyílt. A vörös és a sárga kocsi egymással küzdve próbálkozott közelebb kerülni az előttük haladókhoz. Amint a verseny a pálya túlsó részén folytatódott, a cirkusz ezen oldalán ismét elhalkult a kiabálás. A tekintetek a középső térség túloldala felé fordultak. Mindenki feszülten figyelte a versenyt. Majdnem mindenki. Kátó a császári páholyt nézte, és látta, hogy Narcissus visszanéz rá. Kátó biztos volt benne, hogy találkozott a tekintetük. A császár titkára őt nézte, Kátó pedig nem tehetett mást, mint azt színlelte, hogy mindez meg sem történt. Úgy tett, mintha csak egy arc lenne a tömegben. Narcissus azonban a kezét felemelve egyenesen Kátóra mutatott, és lassú mozdulattal intett egyet, majd ismét a pálya felé fordította a figyelmét. Kátó érezte, hogy jéghideg retteg és kúszik végig a gerincén.
Narcissus észrevette és felismerte.
Most már nem térhetett ki előle. Kátó tudta, hogy ez egyet jelent a halállal. Narcissus odahívta magához az őrség egyik tisztjét, és a füléhez hajolva hevesen beszélni kezdett. Kátó kétségbe esette, remélte, hogy a császár titkára nem róla beszél. Hiszen bárkiről vagy bármiről beszélhet. Ám Narcissus ekkor oldalra fordult és Kátó felé mutatott. A tiszt bólintott, majd elindult a császári páholy bejárata felé. Kátó megragadta a barátja karját.
Mennünk kell, azonnal! Megbalondultál!
Rázta le magáról Makro az ifjonc kezét.
Minden megmaradt pénzünk odalent van. Nem megyünk sehova. Nem, amíg a verseny véget nem ér.
De... Kátó gondolatai egymást kergették. Nem volt ideje magyarázkodni, és Makro amúgy sem mozdult volna el a nézőtérről.
Jól van. Visszamegyek a kocsmába. Ott megtalálsz a verseny után.
Talpra ugrott, és a sisakját felkapva rohanni kezdett a lépcsőkön át a kijárat felé.
Kátó, várj!
Kiáltott utána Makro.
Ó, akkor rohagy meg!
Kátó lesietett a meredek lépcsőn ki a nézőtér alá a cirkusz körül végigfutó boltívek határolt a karzatra. Innen szélesebb lépcsősor vezetett le az utcára. Szegecsekkel megerősített saruinak kopogása hangosan visszhangzott végig a boltíves mennyezetű karzatoszlopai között. Oda föntről a tömeg tompa hangjai hallatszottak, ám Kátó szöges saruk lépteit és egy kiáltást vélt hallani. Rohanni kezdett, hármasával szedve a lépcsőfokokat. Inkább megkockáztatta a sérülést, sem hogy Narcissus emberei elfogják. Amint a lépcső aljára érve előbukkant az épület árnyékai közül, látta, hogy rengeteg ember sétálgat a Circus Maximus mellett húzódó széles főúton. Tudta, ha továbbra is rohan, ki fog tűnni a tömegből. Mély lélegzetet vett, majd kisétált a járókelők közé, és az utcán átlósan átvágva a szemközti oldalon álló boltok sora felé indult, ahol egy kis mellékutca nyílt. Immár tisztán hallotta a háta mögül a léptek dobogását, ám vasakarattal kényszerítette magát, hogy ne pillantson hátra, hanem határozott léptekkel sétáljon tovább a mellékutca felé. Nem nézett az útjába kerülő emberek szemébe, csak lépkedett tovább, várva, hogy háta mögül felharsanjon a végzetét jelentő kiáltás. Végül odaért a sarokra és belépett a keskeny sikátorba,
Csak egy pillanat a torpanva meg, hogy hátra nézzen a Circus Maximus felé. Az utcára vezető lépcső első fokain négy őr állt a tömeget fürkészve, de egyikük sem nézett felé. Az ifjú Centurio végig sietett a sikátoron, amely a város egyik legrégebbi utcája lehetett, kanyarogva vezetett alá a lejtőn, egyre jobban elkeskenyedve, míg végül a két oldalt álló szorosan összezsúfolt bérházak ereszei olyannyira összeértek, hogy az égből csupán szaggatott csík látszott. A háta mögött lassan elhalt a cirkuszban összegyűlt tömegmoraja. A sikátorban rothadó étel és szennyvíz bűze terjengett. Gyors léptekkel elhaladt néhány járókelő mellett. A nyitott ajtókból keserű tekintetű asszonyok néztek rá. Aztán utat kellett törnie egy csapat részeg ifjonc között, akik a Circus Maximus felé tartottak. A sötét sikátorban nem voltak határkövek, amelyek irányt mutathattak volna, ezért csak annyit tehetett, hogy követte a lejtőt és folytatta az utat, nagyjából abba az irányba, amerre mennie kellett. Végül egy sarokra ért, ahol a sikátor egy szélesebb, emberektől zsúfolt utcába torkolott. Balra a fórum nyújtózott, Kátó pedig mély lélegzetet véve arra felé indult. Igyekezett egyenletes léptekkel sétálni, nem egy szánalmas menekülő látványát kelteni. Könnyen rátalált a kocsmára, keresett egy helyet az egyik fal mellett, ahonnan szemmel tarthatta a kinti tömeget, és hátra dőlve elrejtőzhetett az árnyékban, elkerülve az esetleges fürkésző pillantásokat. A fiatal csapos kezeit egy piszkos rongyba törölgetve odalépett hozzá. Arcán széles vigyor terült szét, amint felismerte a vendéget. Na, mégsem mentetek el a versenyre? Elmentünk, felelte Kátó gyorsan, aztán rájött, hogy gyanússá válhat, amiért ilyen hamar eljött a cirkuszból, ezért ki kellett találnia valami jó magyarázatot. De aztán eszembe jutott, hogy találkoznom kell itt valakivel. A barátom később csatlakozik majd hozzám. Értem. A csapos vállat vont. Nos, ez nagy kár. Mit iszol? Hogy mit iszok? Ez itt egy kocsma, barátom, nem váróterem. Ó, egy pohár bort. Forralt bort. Csak egy pohárral? Egyelőre csak ennyit szeretnék. Rendben. A csapos a vállára vetette a rogyot, és a pult mélyen sorakozó jókora boros korsóhoz lépett. Mikor visszatért, letett egy gőzölgös serleget Kátó asztalára. Ez egy szesztercius lesz. Kátó ráeszmélt, hogy az összes pénzük Mákronál van, aki azonban a cirkuszban maradt. Jegyezd fel hitelbe, pillantott fel elkeseredetten a csaposra. Majd kifizetem, miután a barátom megérkezik. Nincs hitel, rázta meg a fejét a csapos. Ez a ház szabálya. Most kell fizetned. Kátó megközelült a torkát, és kemény pillantást vetett a fiatal csaposra. Azt mondtam, később fizetek, morogta halk goromba hangon. Én most pedig hagyj magamra. A csapos tiltakozásra nyitotta a száját, Kátó azonban a falnak támasztotta a hátát, és karjait összefonva a kocsma hátulja felé biccentett. A csapos fagyos tekintettel nézett rá, aztán odébb állt, és a pult mögé letelepedve neki látott, hogy előblögessen néhány serleget, miközben fél szemét a bosszantó vendégen tartotta. Kátó ismét a fórumon tolongó tömeg felé fordult és várt. Remélte, hogy barátja az első verseny vége után azonnal idejön. Ha Nepos győz, akkor Makró begyűjti a nyereményt, és bizonyára nyomban a fórum felé indul. Eltelt egy óra, és Kátó előtt már jó ideje üresen állt a serleg. Nem mert még egy adag bort rendelni, hát ha Makró mégsem bukkan fel, és kezdett aggódni, hogy ez esetben miként tud majd kijutni a kocsmából. A kocsma előtt a tömeg hirtelen szétnyílt, ahogy egy patrícius asszony felháborodott sikkantással hátrébb lépett. Egy centúriói egyenruhát viselő alak cammogott el mellette. Az illető arcát úgy összeverték, hogy Kátó szinte fel sem ismerte Makrót. Aztán, amint a barátja a kocsma felé fordult, Kátó felpattant. – Makró, ha mi a fene történt veled? –